Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
Legyen részt az ipar legnagyobb hazai eseményén. Az iparnapjai, MagTech és Automotive Hungary kiállítások a legújabb fejlesztésekkel, technológiai irányzatokkal és üzleti kapcsolatok lehetőségével várják a szakembereket május 7-e és 10-e között a Hung Expo-n. Részletek és látogatói regisztráció www.iparnapjai.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a port.hu saját podcast adása, a Portcast! Itt ül mellettem műsorvezető társam, Lakatos István, író, képregényrajzoló és a filmes triviák nagy tudora, a port.hu munkatársa. Vendégünk Baski Sándor, a Filmvilág blog főszerkesztője.
Hello, sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást Magyarország második legdinamikusabban fejlődő podcastjében.
Miért melyik az első? Az IDDQD checkpointja?
Szerintem a Filmvilág podcast. De lehet, hogy elfogult vagyok.
Én pedig Szűcs Gyula vagyok, a port.hu trónokharca szakértője, bár a 8. évad után ezt már...
Inkább... Dinamikusan fejlődő trónokharca szakértője.
Ezt már inkább ilyen szégyenbélyekként hordom. El is tettem a szekrénybe a trónok arca pólóimat, pláne, hogy targaryenesek.
Hát ez szívás.
Az már így nem annyira jó oka.
De legalább mi is gyereked vagy háziállatod, amit Daenerysnak neveztél.
Figyelj, Porterlőnek jó lesz.
Na hát nem véletlenül a trónok harcát hoztam fel. A mai adásunk témája ugyanis az lesz, hogy hogyan változtak meg az HBO sorozata után a tévénézési szokásaink. Van-e élet a trónok harca után? Mit fogunk most csinálni, hogy már így könnyesre sírtuk a párnát amiatt, hogy soha többé nem találkozunk Havas Johnnal, Daenerysszel, Tyrionnal?
Kimegyünk a természetbe, és rácsodálkozunk, hogy van. Kész, vége a műsornak, szevasztok!
Na jó, de hogyha valaki annyira hardcore sorozatrajongó, mint amilyenek mi vagyunk, akkor valamivel el kell, hogy foglaljuk magunkat a hátralévő években. És ugye azért nem olyan rossz világ ez, amit itt az HBO ránk hagyott, hiszen itt a Csernobil, és ugye elég sok mém van már arról, hogy a Csernobil az most nem más, mint az HBO bocsánatkérése a haragos trónok arcarajongók felé.
Igen, ezt a hülyeséget kitaláltuk.
Hát van is egy ilyen mém, nem láttátok? Van egy ilyen marha, egy ilyen gonosz démon, aki így kacag így a patás lábaival, meg a hatalmas szarvaival, és egy ilyen hős lovag így lehajol előtte, és így a megadás jeleképp így a pallosát így felé nyújtja, és akkor ilyen nagyon béna mém feliratokkal így oda van így gányolva, hogy a démon az a rajongók, a sorozatrajongók, a lovag az az HBO, a kardra meg így rá van így nagyon bénán így Comic Sans-szal írva, hogy Csernobil sorozat.
De ez hülyeség, hát figyeld, tehát mi az HBO úgy küldte adásba a trónok harcát, hogy jó van, ez egy rakás szar lesz, de utána kezdődik gyorsan a Csernobil.
Hát abszolút nem, mert hogy ők nem is számítottak erre. Tehát, hogyha megnézitek az HBO sajtóközleményeket, én most kíváncsiságból visszanéztem, és azt láttam, hogy a Csernobilt azt nem nagyon harangozták be. Tehát volt egy ajánló, amit küldtek azt hiszem valamikor áprilisban, amiben az összes ilyen induló, meg újra visszatérő sorozatot felsorolták, köztem volt a Csernobil is.
De ők akkor nem tudták, hogy ebben ekkora
siker lesz, hogy?
Azt hiszem, akkor volt a trailer is, egy darab.
Ja, igen. Tehát, hogy semmilyen tuningolás nem volt a jó népnek, tehát nem küldték a verkfilmeket, a háttéranyagokat, tehát, hogy ők szerintem ezt nagyon meglepő volt nekik is, hogy ekkora siker lett a Csernobil. Meg arra szerintem senki nem számított, hogy az emberek majd egy ilyen epikus fantasy után egy ilyen dokudrámába fognak vigasztalodni. Szerintem ez a hype-nak a működése, hogy lecsengett a trónokharc, és kell valami, amit kollektíven nézünk. Tehát nem az van, hogy 20 féle sorozatot nézünk, hanem hogy kiválasztunk egyet, és azt nagyon hype-oljuk, és az ilyen közösségi élmény lesz, hogy mindenki azt nézi, mindenki arról beszél, és ez a Csernobil lett. Egyébként nem azt mondom, hogy nem jó sorozat, mert baromi jó, csak hogy annyira túl van pörgetve ez a hype, hogy ebben szerintem az is benne van, hogy ez a gyászmunka része, hogy keresünk valamit a Csernobil helyett, a trónokharca helyett.
Ráadásul ugye egy csomó. Jó, hát nem csomó, ráadásul 3 vagy 4 trónokharca sztár is felbukkan benne. ugye a végén azt hiszem az egyik ilyen magasrangú szovjet tábornok az ugyanaz a színész, most nem jut eszembe hirtelen a neve,
Bolton.
Aki a Boltont játszotta. Erről is vannak mémek, aki meghalt a Trónok harcában, újra élet Csernobilban, még hogyha kicsit morbid humor is. Igen, ez a hype, ez érdekes dolog. Ennyire gáz, hogy a tavalyihoz képest az ukrajnai szállásfoglalások és ott a Csernobil és Pripyat kör... Hogy jól nézem ki?
Pripyat, nem?
És Pripyat környéki szállásfoglalások a tavalyihoz képest 35%-kal megugrottak, mert az összes ilyen, hát én csak wannabe Csernobil rajongónak hívom őket, oda mennek, és nem az, hogy ott fotózgatnak, meg minden, hanem ilyen tangás fenékkel pucsítva fotózgatnak, meg ilyen jó bro, ilyen keleti oldal, nyugati oldal gangster beállással, vegyvédelmi ruhában mindezt, ott így nyomják így a szellemvárosba, ugye, ami ott így üresen maradt, miután a katasztrófa után kiürítették.
Ja, hát az a Chernobyl challenge, hogy megmutatom, hogy ilyen bátor vagyok, el tudok menni egy ilyen lezárt zónába, és ott...
Na, de közben meg...
Na jó, de ez egy más dolog, de érted, ott elkezdesz ott pucsirgatni, ahol emberek haltak meg, persze, meg mindent. Ez...
Igen, nem most először mennek turisták Ukrajnába azért, hogy ott a szellemvárosban, meg az erőmű környékén ott kolbászoljanak. Ugye baj is volt ebből a korábbi évtizedekben, mert akkor még jóval több sugárzóanyag volt ott a
levegőben. Na jó, de néhány éve már lehet menni
és
oda.
Igen, 2011 óta meglátta ebben úgymond ezt a morbid turizmus jelleget is az ukrán vezetés, és most már szervezett csapatokkal, ilyen stalkerekkel úgymond, hogy egy másik klasszikust is idehozzunk, lehet ott vezetett túrán részt venni, és így mennek is oda az emberek. De hát ilyen már több mint 8-10 éve van, tehát ez nem új dolog, hanem az új, hogy a sorozat sikere után tényleg boldog-boldogtalan felrakja ezeket a képeket, amiből ugye ugyanúgy gond van, mint amikor pár hónappal ezelőtt abból volt botrány, hogy Auschwitzban mindenféle ilyen hülye szelfiket lőttek a fiatalok, és akkor rájuk is így utána népharag zúdult, amikor ezek a képek körbe mentek az interneten, és most is ez van.
Egyébként én konkrétan láttam is Auschwitzba jelt, amikor pont csinálták.
Na jó, de évekkel ezelőtt ez a Facebook, Twitter, Instagram, Instastory, ez nem volt még ennyire szem előtt.
Azért akkor is szelfiztek, mert ez mikor lehetett, nem tudom, 5 éve.
Na de nem volt az, hogy olyan vezető újságok, mint a külföldön, mindenféle mozi magazinok, vagy mint
a Port.
Igen, nem akartam már mondani, de az Index is csinált utána egy ilyen összeállítást. Tehát, hogy ebből válogatás készül, és akkor lehet, hogy aki ezt a tangásfenekű pucsítást, meg a haverjával bohóckodást ott csinálta.
Hát a tangásfenekű egyébként még csak nem is olyan jó csaj. Megnéztem utána az Instáját.
Tehát ők lehet, hogy nem is gondoltak bele abban, hogy ha ennek így híre megy, meg egy csomó újság megírja, akkor utána ilyen szitkozódó kommentek százait fogják kapni az amúgy lehet, hogy nem is nyilvánosnak szánt Instagram fiókra, hogy szégyed magad, te ilyen kurva.
De hát, hogyha nem nyilvános, akkor meg se tudod nézni, Gyula.
Na jó, de az emberek nem mindig gondolnak bele abban, hogy amit kiraknak az internetre, vagy rosszabb esetben kiokádnak az internetre, azt utána az internet látja.
Na jó, de hogyha érted, ekkora barom, hogy elkezd pucsítani Csernobilba, akkor megérdemlő.
Na de hány olyan nyugdíjas néni van, akinek ott van az unokás kis fotója, így megnézheted, meg a kiskutyája, meg minden, és akkor közben habzó szájjal politizál valami fórumon, hogy...
De hát ezeket...
Anyátokat liberálisok vagy!
Ez biztos olyan tömeges jelenség? Tehát nem az van, hogy oda megy most, nem tudom, 5000 ember, és akkor abból van, nem tudom, 20, aki illetlenkedik ott az Instáján, meg mindenféle dolgokat csinál, és akkor ezt kiemeli a média, nyilván fölkapja, minek fölháborodunk, holott ha, mint tudom, 5000 emberből van 20 idiót, az teljesen átlagos, sőt, az ilyen átlag alatti, ha úgy veszük a népességbe, mert nézzük a teljes népességbe az idióták számát, az bőven alatta van, csak ugye ez föl van fújva.
Hát nem tudok ilyen arányszámokat. Viszont akkor azt segítsetek megfejteni, hogy mi a Csernobil titka? Miért kattantak rá most erre ennyien? Hát ugye nekünk itt Kelet-Európában külön érdekes volt nézni, hogy ilyen korabeli old school tévék voltak, meg olyan berendezési tárgyak, ami akár a nagymamánk konyhájába is lehetett volna.
Szerintem még nálunk is a nappaliban. Egyébként.
Mi a titka?
Szerintem az benne van, hogy 86-ban volt ez a robbanás, ez a tragédia, és egy csomó vannak, akiknek semmilyen személyes emlékünk, meg utána születtek, tehát hogy ők most csodálkoztak rá kvázi. Tehát hogy lehet, hogy benne van a történelemkönyvekben, meg néha így egy-két mondatot elcsíptek mondjuk a hírműsorokba, de a többség, a fiatal közösség többsége az így most értesült erről, hogy úristen, majdnem, nem tudom, Európa lakhatatlanná vált, mert ugye fölrobban az a víztartály, amit kiderül ugye aztán a második részből, akkor sokkal nagyobb katasztrófa lett volna, tehát itt lett volna az apokalipszis most, és akkor arról beszélnénk, hogy a Mad Max 10 az Európába játszódik.
Igen.
Tehát, hogy sokan most csodálkoztak rá, tehát eleve a téma az baromi erős, és szerintem ezt akkor is, ezt a témát meg lehet volna csinálni kicsit rosszabbul is, tehát hogyha nem ilyen ügyes ez a kreator, a színészek se ilyen jók, a világítás se jó, az operatőri munka se ilyen jó, meg a zenés ilyen jó. Ez még akkor is egy baromi izgalmas cucc lett volna a téma miatt. Például a YouTube-on fönn van egy ilyen, azt hiszem, National Geographic-os doksi, ahol próbálták ilyen rekreálni a szituációt, tehát így dramatizálni a szituációt, és tök jó. Még az is jó. Tehát pedig 4-3-as képarány van fölvéve, amatőr színészekkel szinte, és még az is működik, annak is, ott is érezzük a feszültséget. Már annyira erős az alapszituáció.
És azért érdekes, hogy ennyire ilyen röpködnek a 10/10-ek a Csernobillal kapcsolatban, hogyha megnézed a kritikánkat, hogy a fő kreátora, a showrunnere egy olyan figura, ő szólt rá egyébként ezekre a szelfizőkre is, hogy azért na, legyetek már tisztelettel az ott elhunytakra. De ez a vickó korábban ilyen tinglitangli vígjátékokat rendezett.
Nem tinglitangli, szarokat. Tehát kifejezetten szarokat, horrorra akadva 4-5.
Na igen.
Meg ilyeneket.
Tehát így a bödrön legalja, tehát a hitványnál is hitvány a dolgokat igen. Csinált, és hogy ez egy ilyen gyönyörű, ilyen hernyóból, ilyen pillangóvá átváltozás, hogy akkor ebbe a csávóba ezek szerint ott volt egy jó sztori elmesélésének a képessége, csak valahogy rossz filmes társaságba keveredett, vagy hát, nem tudom.
Nem azért csinált ilyen videótékokat, mert hogy neki ez volt szenvedélye, hanem hogy erre kapott megbízás, meg hogy itt, tehát lehet, hogy neki volt több forgatókönyve, ilyen Oscar-díjas jelölésre érdemes drámák, vagy nem tudom mi, de hát csak ezt tudta megcsináltatni, tehát hogy ez ilyen kényszerpálya lehetett. Egyébként neki van egy podcastja, ahol a filmírásról beszélget egy barátjával, és abból kiderül, hogy neki nagyon jó a dramaturgia érzéke, meg nagyon sok mindent tud erről a szakmáról, és azt hiszem ez már 2011 óta fut, tehát azért nem most kezdte ezt. Meg a rendezőről is elmondhatjuk ugyanezt, akiről ugye azt tudni, hogy a Staccabó nevű méltán ismert, nagy kevésbé ismert 90-es évekbeli bandának volt az énekese, nagyon gagy ilyen popzenét csinált, csak ugye utána úgy döntött, hogy ő kliprendező lesz, és utána sorozatokat is elkezdett rendezni, tehát hogy neki azért masszív 20 év volt, hogy eljutott erre a szintre. De ő sem az a tipikus figura, akire azt mondott, hogy ős tehetség, és az Isten is rendezőnek teremtette, hanem ő keményen dolgozott, hogy ide eljusson, és az íróról is elmondható, úgyhogy szerintem ez külön szimpatikus a sztoriban, hogy két olyan figura emelkedett itt ki, akikről nem gondoltam volna senki. Egyébként nekem most még a Breaking Bad is eszembe jut erről, nem teszem a neve a csávónak, aki a kreátora volt. Hogy korábban ő is ilyen X-akták epizódokat, meg ilyen kevésbé izgalmas dolgokat a tévében, és akkor hirtelen megcsináltam minden idők egyik legjobb sorozatát. Ez is mekkora sztori már.
Ja.
Itt az HBO részéről vajon tudatos volt-e, hogy engedjünk kibontakozni olyan csiszolatlan gyémántokat, akik lehet, hogy egy tök jó dolgot fognak villantani. Mert
az
ugye,
HBO szokott ilyet csinálni, igen, pont korábban is csinált ilyeneket.
Igen, hogy az HBO az mindig is híres volt arról, hogy így bizonyos időközönként tényleg ilyen mozgókép történeti mérföldköveket dobott be nekünk itt a köztudatba, gyöngyöket a disznók elé, úgymond. Mert ugye a Mafiózók is egy nagyon jó sorozat volt a maga idejében, meg olyan dolgok történtek benne, amiket egy ilyen sima kereskedelmi adón este 8-kor soha nem mutathattál be. És
de előtte volt, ami utána nem kapott még akkor a visszhangot, de ezt az egész, nem tudom, hogy nevezze, a modern típusú sorozatot, ez gyakorlatilag az Ózzal ők kezdték el.
Az, de igen.
Az, jó.
Az kell mondani.
Ja, a Börtönös, nem a az. Sárga utas. Az,
igen. Nem, a Börtönös, igen, ami iszonyatosan durva. Illetve egyébként.
Nem is értem, hogy miért nem ezt a példát mondod, a Karnivál, a Vándorcirkusz.
Az később volt, és azt el is kaszálták egy évad után.
Na de az is olyan volt, hogy...
Kettő, és pont a legizgalmasabb igen. Résznél ért véget.
Na de ez is ilyen kísérletezés, ilyen hogyha van olyan, hogy kísérleti kis játékfilm, ugye a sok filmfesztivált már megjártuk, és ott ilyeneken is üldögéltünk, akkor ez a kísérleti tévésorozatoknak a terepe, hogy tessék beleadni mindent, és hogyha kajálni fogják, akkor itt az HBO-nál minden támogatást megkaptok, és lehetnek belek, vér, csöcs, alsba zúrhatják a teheres nőt, tehát itt nincsenek tabuk. És
Gyula, téged lefizetett az HBO?
Ja nem.
Igen, úgy tűnik, hogy Gyula nagyon nyomja ezt.
De hát ugyanezt már a Netflix is beígéri azoknak, akik...
Nem beígéri, hanem csinálja.
És csinálja is, igen. Tehát nem azt mondom, hogy ezt csak az HBO csinálja, és senki más, hanem hogy ők kezdték el.
Hát az HBO találta föl.
Igen, de mondjuk ebben az esetben 5 részről van szó, tehát valószínűleg azért is mondták, hogy oké, csináld, mert hogy azért nem akkora volumenű produkció, bár mondjuk megcsinálni óriási munka lehetett, meg azért volt ebbe díszlet, meg ugye a ruhákat korabeli ízékből, a szovjet ruhákból szőtték, tehát hogy...
Hát én basszus pont azt néztem,
hogy pénz, de azért mégiscsak 5 rész.
Tökéletesek benne a díszletek, de minden, a legutolsó kotyogóség, minden, ott vannak az ikaruszok, meg a minden
hát kivéve az ablakok, mert azok néha modern szigetelésű.
Jó, ablakok.
Na, a baki vadászik. Szóval, ahelyett, hogy ezért csak 9/10 a filmvilágban, a sorozatrovatban.
Igen, a szigetelés, az nem.
Egyébként ezt nem én találtam ki, hanem az oroszok írtak egy-két cikket, meg az orosz állami tévében felsorolták, hogy miért nem hiteles ez a film, és ez volt egyik kifogás, meg a másik, hogy a katonák a puskát azt amerikai módon fogják a hónuk alatt, és nem keresztbe, ahogy az oroszok, az igazi szovjetek. Hát. Tehát nyilván ez kötözködés.
Hát nyilvánvaló.
Meg a kreátor, a Mézi nekem mondani? Azt nem is tudom.
Ez mindegy.
Tehát ő kinyilvánította, hogy ő dramaturgiai okokból változtatott dolgokat, de ő szeretné, hogyha tudnák az emberek erről, hogy mit változtatott meg, ezért csinált egy podcastet a sorozathoz kapcsolódóan. Tehát van egy 5 részes podcast, és mindegyik részt az aktuális epizód után hozta ki, és ott gyönyörűen elmondja, hogy mi az, amit megváltoztatott, miért változtatott meg dolgokat, például a női tudós miért hozta be.
Mivel leütötted a papírodat, Gyula? Ja, ez titok.
Igen.
Na és miért hozta be a női tudóst?
Hát nyilván azért is, mert legyen egy nő is a sorozatban. Másrészt meg, hogy annak idején tényleg a Szovjetunióban sok női atomfizikus meg tudós volt, tehát őket reprezentálja. Ez a nő.
Ja, hát meg az egész szakértői bandát, mert azért egy marha sokan álltak a fickó rendelkezésére, de most minek be lehet tenni 20-30 tudóst, az egészet össze kell gyúrni, és akkor kész.
Ő volt az a karakter, aki ott rendeutasított valami kerületi pártitkárt, hogy az atomfizikus én vagyok, maga meg, ha jól tudom, a cipőgyárból jött ide.
Igen,
akkor ő meg így igyázza és vágja magát, hogy ilyen a proletariátus, igen, így van, én a cipőgyárból jöttem.
Olyan volt, mint az a nő, nem Fehér Oroszországból jött volna, nem tudom, valahonnan nyugatról ugrott volna át NSZK-ból mondjuk.
Tehát, hogy az HBO nem először csinál ilyet, hogy szembe megy az aktuális sorozat trendekkel, és villant valami olyat, amit utána epigonok tucatjai követnek.
Jaj, Gyula, ez kicsit túlspilázott, de nem epigon. Hát, hogyha egy modell beválik, akkor azt még ne nyomhatná más is.
Na jó, de gondolj már vissza, hogy amikor mondjuk mi gyerekek voltunk, és akkor hát miket néztünk, ilyen tingli-tangli sorozatok voltak. Dallas,
a hegygyomrában szerinted tingli-tangli, basszus.
Igen, az.
A látogatók szerinted tingli-tangli.
Jó, hát figyelj, egy Sabrinához, vagy egy Stranger Thingshez képest még a Mesék a kriptából is gyerek
na jó,
történet.
Figyelj, hogyha azt mondod, hogy nem fostál a Wilberforce-tól, akkor kamuzol.
Nem, én a kriptaőrtől féltem. Mégpedig amiatt, mert a HBO megint, pedig esküszöm, nem kapok semmi ajándékot mostanában tőlük.
Aha, persze.
Hogy 90-es évek eleje bekötötték az HBO-t, tökre örültem, mert volt olyan nap, hogy zsinórban 3 Schwarzenegger filmet lenyomtak egymás után. És akkor ugye nem volt reklám, hanem ami megszakította a filmeket, azok a saját műsoraiknak a promói voltak. És akkor...
Bocsánat, zárójelben jegyzem meg az sok-sok HBO után, hogy én a héten előfizettem a Netflixre, köszönöm.
Ezt majd kivágjuk.
Én meg lemondtam, és akkor kívánom egyensúlyozom.
Na...
Hát próbaidőszakot után...
Azonnal hagyd el a stúdiót.
Pár hónapig volt, és aztán rájöttem, hogy nem tudom kihasználni annyira, amennyire szeretném. Viszont HBO Go-n van.
Én az HBO-t most visszafizettem elő, mert azelőtt lemondtam, mert annyira szar filmeket adnak ott, meg régi filmeket, hogy...
Na de térjünk vissza a 90-es években.
Igen?
Tehát az HBO-n nyomták a kriptaőrrel, a Mesék a kriptából-nak az előzetesét is, és akkor ott így ilyen gunyorosan kacagott, és ahogy így meg volt csinálva az a báb, meg minden, én már attól nagyon féltem, voltam mennyi, 10-11 éves. De így nagyon érdekelt, hogy milyen rémmeséket mondhat ez a kis csontváz gnóm, és várjál, beállítottam a Vekkert este 11-re, hogy majd belopózzak a nagyszobába, és hogyha anyukáink nem kelnek fel, akkor ott halkan így bekapcsolom a tévét, és akkor majd a kis zivacsos fülhallgatót így rádugva az Orion tévére, majd ott így rettegek. És így elmentem így aludni, ugye 8-9 körül már így lefekvés volt, de hát én meg a párna alatt ott a Vekkerrel ott így készenlétbe álltam, hogy na majd 11-kor megyek át horrort nézni, én már nagyfiú vagyok, és elaludtam, és így félálomban, így a kriptoőrre rámadtam, hogy ott így kerget meg minden, hogy így Gyula, elkaplak, és annyira beszartam, hogy hiába csörgött a Vekker 11-kor, nem mertem átvenni a nagyszobába, hogy úristen, hát nincs oda rémségek lesznek ebbe a horrorfilmbe. Jó leszek én itt a kis szobába is a takaró alatt, és így égül.
Na jó, de a Mesék a kriptából szerintem azért az ilyen antológia sorozat volt, viszont a Hegygyomrában, meg a Látogatók, az, mint a modern sorozatok, egy sztorit mesélnek el. Mit tudom én, 6-8-10 részben.
Abba változtak át a gonoszok ilyen fű, meg ilyen bokor szörnyekké, nem?
Nem, hát abban ilyen izé a Hegygyomrában.
Hát Wilberforcék.
De ők ilyen rohadt nagy óriás férgek voltak, amik egy idegen bolygóról jöttek, és le akarták igázni a miénket.
Nekem sincs meg, ez mikor is sorozat?
80-valahányos ausztrál, egy ilyen tök Ausztráliában tök népszerű ifjúsági regényből készült, és így basszus ilyen, nagyon durva végén, bocsássatok meg, mivel ez egy 30 éves sorozat, én most rohadt el fogom spoilerezni, ilyen frankon, ilyen gigeri barlangokba mennek le, ilyen bordázott organikus falak meg minden, és ott vannak ezek az ős férgek. És akkor van két gyerek, akiknek ilyen telepatikus képességük van, meg van egy öreg, aki szintén az űrből jött, és akkor együtt harcolnak a Wilberforcék ellen. És basszus, az egy horror.
És ezt vasárnap délután játszottál?
Igen.
Tehát hát ilyen... igen, rögtön a Benji meg a magyar népmesék között így berakták.
De nem tudom, és a Látogatók, az meg van? Az meg lengyel? Vagy csehszlovák? Lehet, hogy csehszlovák. Mindegy, amikor a jövőből jönnek vissza egy ladanivával az időutazók, mert ugye egy meteor fenyegeti a Földet, és hogy mit tudom én, hogyha ütközik, akkor gebasz lesz, és egy gyereket keresnek, a Adam Bernout, a nagy tanítót, aki hát később ő lesz a modern társadalomnak a megalapítója, és hogy van valami képlet, ami az egyik füzetébe le van írkálva, és hogy annak segítségével azt hiszem odébb tudják mozdítani a Földet, és akkor mindenki megmenekül, és basszus, egy állati jó sorozat, irgalmatlanul jó, tehát például ilyen tipikusan hülye dolgok, hogy mit tudom én, a Látogatók túlköltekezik magukat, és hát nem tudják kifizetni a hotelszobát, ahol laknak, és kérnek pénzt a jövőből, akik küldenek nekik, csak elcseszik az évszázadot, és egy ilyen 1900-as századfordulós lóvét küldenek nekik, ami nyilván nem jó, és akkor azt hiszem kivágják őket a hotelből, de ki kell még fizetni a tartozást, és mit csinálnak? Van benne egy ilyen alkesz öreg, aki a haverjuk, aki úgy megmenti őket, hogy na figyeljetek, így a plédet fölhajtja az ágy alól, kigurulnak az üres üvegek, visszaváltják az üres üvegeket, és lesz pénzük.
Na, micsoda tanmesei gyerekeknek.
De egyébként nem...
Az érdekes, hogy a magyar televízió régen így van, amire jól tudott egy csomószor választani, hogy külföldről milyen sorozatokat kell behozni, hogy ellensúlyozzuk egy kicsit a Szomszédokat meg a Lindát.
De várjál, és ráadásul azok a sorozatok olyanok voltak, hogy ma lehet, hogy mit tudom én, korhatárosak lennének, mert mi nem...
Gyerek. Hát a Mesemondóra biztos emlékszel, mert nagy kedvenced.
Ja, és a látogatók rögtön azzal kezdődik, hogy csöcs.
Ezért maradt meg neked ennyire az emlékezeted?
Nem, egyébként egy állati jó sorozat, még nagyon vicces is.
Nekem, ami nagyon megmaradt gyerekkoromban, ez a Mesemondó sorozat, John Hurt-tel, aki akkor még tök fiatal volt, és utána ilyen tök öreggé maszkírozták, meg mint amilyen később
meg
lett.
Ilyen manószerű.
Igen, ilyen kis manószerű, kis aranyos öreg, akinek van egy beszélő kutyája, amit a Jim Henson bábműhely csinált, aki ugye Brekit, Jodát, meg a többi ilyen jól ismert...
Meg a Sötét Kristályt, meg igen. A Fantasztikus Labirintust.
És mindenféle ilyen szláv, meg német meséket dolgoztak fel, de nem úgy, mint a Grimm testvére, hanem itt az eredeti népmeséket hagyták meg, és nagyon jó kis történetek kerekedtek belőle.
És nagyon durva horror volt, igen. Meg vizuálisan is iszonyatosan izgalmas.
Félbevágott ember ott a kastélyban botorkált, akkor
hát
volt
a legporább, ami megmaradt bennem, az a Hans, a sűn fiú.
A sűn fiú, igen.
Aki ezért megszületik, és egy ilyen félig ember, félig sűn mutáns, és nagyon para volt. Attól én iszonyatosan féltem gyerekkoromban.
Meg egyszer ott a mesemondó belekeveredett a saját meséjébe, ott kóvágott a városba, és ilyen, ezek az ilyen lacipecsenyés, ilyen balatoni halsütödésekre emlékeztető, ilyen nagy dagat, ilyen bakó ott így kiabált vele, hogy ha nem csinálod meg, hogy az uralkodó akar, akkor a saját zsírodba foglak kisütni, és ilyen nagy olajba ott így melegítették az olajat ott a nagy kondérba.
Nem is emlékszem.
Volt egy ilyen rész is. Sanyi, neked? Hát ezek kimaradtak?
Nekem valahogy ilyen fantasy vonalon kevés sorozat volt, tehát én inkább ilyen akció dolgokat néztem, de az ilyen mainstreamnek tűnik ezek után.
Cobra 11?
Na miket?
Hát ilyen
A-Team, Knight Rider.
Supercsapat, Knight Rider, ezek, ami ilyen fantasy-s
szerint jó, volt. Jó, a Knight Rider-t azt szerintem mindenki nézte.
Persze, én is.
Hát alap volt.
Meg Dallas.
Meg a Sliders volt, de az most szerintem később.
Ez később. Az már 90-es évek.
Igen. Meg hát rajzfilmek nyilván. Tehát azért az
na hát arról egy külön adást lehet nyitni.
Mert meg a Twin Peaks, azért ne felejtsük el.
Jaj, a Twin Peaks!
Nekem emlékszem, nem engedték nézni a Twin Peaks-et.
És csütörtök esténként ment, az is 11-től azt hiszem éjfélig, és én minden csütörtök este leültem a nagyszobába a fotelba, hogy na majd most úgyra borzongatós este lesz, és így elkezdtem így nézni, így elaludtam, és akkor mindig így a Angelo Badalamenti dallamaira, amikor így mentek a betűk, arra felkeltem, és akkor így néztem, hogy na, már megint nem tudtam, hogy meg hogy mi történt Twin Peaks-ben.
És azért azt a sorozatot nagyon sokan nézték, mert ugye hát nem volt más csatorna, 2 vagy 3 csatorna volt, úgyhogy muszáj volt. Tehát egy olyan széles közönsége volt, amilyen egy olyan típusú sorozatnak, egy lincs sorozatnak soha nem menne egy rendes, már idézőjelben rendes viszonyok közt, tehát ahol van mondjuk 20-30 csatorna, meg streaming.
Tehát akkor az egész világ rá volt gajdóval.
Mindenki azt nézte, és mai szemben azért nagyon bizarr.
És itt is nagyon
hát mert rafus volt. Mert lincsék szépen átverték az embereket, mert egy sima krimiként indították. Aztán utána jött az, hogy hello, nem erről van szó.
És itt is nagyon ügyes volt a Királyi TV-n, mert hogy egyből kiadták a hozzá kapcsolódó könyveket. A Fabula kiadó volt, aki így együtt működött velük, és akkor a Kiölte meg Lola Parmert, Cooper ügynök naplója, azokat így mind kiadta az MTV, hasonlóan a Dallas könyvekhez. Úgyhogy ez a merchandise dolog az már a 90-es évek vadkapitalizmusában is teljesen jól működött.
Familia és nekem, Kft. Magazin.
Ja, hát az is, persze, Friderikus magazin. Volt ott minden, hallod. Szomszédok interjúkötet. Nekem ezek majdnem mind megvannak.
Mondtad, hogy Gyula, hogy ügyes volt az MTV. Igazából nem volt olyan nehéz dolgok, mert ugye most, ha egy csatorna be akar hozni egy sorozatot, és mondjuk lement Amerikába egy-két rész, akkor meg kell tippelni, hogy ez lesz-e sikere. De ott ugye meg tudták azt csinálni, hogy megnézték, hogy abban az évben milyen sorozatok voltak a top 10-esek, és azokat hozták be, tehát hogy sokkal nagyobb volt a merítés, nem volt konkurencia, tehát ezért hozhatták be a Dallas, nem tudom, 10 évvel azután, hogy lement Amerikába. Mert tudták, hogy ez óriási siker, nem lehetett nagyon mellé fogni.
Igen, és tök vicces volt, hogy közben a Romániába is behozták, és én egyszer voltam egy olyan táborban, ilyen töri táborban, ahová ilyen erdélyi, ilyen töriből, meg magyarból jó tanuló srácok, ilyen határon túli srácok, lányok jöttek, és akkor ők már így elmondták, hogy ja, hát ti még itt Magyarországon nem tudjátok, hogy Joki meghal a végén, és akkor így ültünk, hogy jaj, te! Elmondtam!
De genyok!
De nem is Jokinak hívták, gondolom.
Na ez is érdekes, igen, hogy GR és John Samantha Ross, is Sue Ellen volt, csak valamilyen nem.
Tényleg?
Pedig a John Ross azért adta volna magát magyarul is. A rossz John. Rossz John a rossz csont.
itt jó is, hogy mondtad, hogy konkurencia, mert azért most már ott tartunk, hogy nem csak az HBO az egyetlen, amelyik nagyon jó, nem mainstream sorozatokat csinál, amik utána mainstreamé válnak, hanem azért kitermelődött a konkurenciája is a Netflix és a Hulu képében, hogy csak hát a két legismertebb
boldog példát. Most már boldog-boldogtalan stream szolgáltatót csinál saját gyártású sorozatokkal.
Ja, ugye indul ősszel hát a Disney Plus, a Mandalorian.
A DC Plus az most indult el, akkor Warner is akar egy külön saját izét, tehát már lehetetlenség ezeket követni. Igen. Nyilván azért is szopás, mert ugye tök jó, hogyha előfizetsz, akkor kapsz egy hatalmas nagy anyagot, de hát kinek van pénze erre mind előfizetni?
Nyilván, úgyhogy szerintem a torrent vissza fog jönni.
Simán.
Nem ment el, de újra népszerű lesz, népszerűbb, mint mondjuk most, mert hogy nem tudsz annyi mindenre előfizetni. Tehát például, hogyha még neked van HBO, de Netflixed, de nagy gyűrűk urajongó vagy, akkor kénytelen vagy beszerezni az Amazont.
Igen, és az az érdekes, hogy még én már tényleg évek óta úgy jövök ki a moziból, hogy egy-két kivételtől eltekintve már megint egy mekkora rakás szarfilmre mentem el, és még írni is kell róla. Tehát, hogy a sorozatoknál meg az van, hogy egyszerűen nincs annyi szabad ideje az embernek, még úgy is, hogy az alvásból lecsíp, hogy tényleg megnézzem minden olyan jó sorozatot, ami egy kicsit is érdekel. A nagy kérdés, hogy az Amazonnak ez a Gyűrűk Ura sorozata, ez mennyire fog bejönni? Meg mennyire lesz új trónokharca?
Mi egyébként... ráadásul mennyi egy milliárdot beleölnek?
Hát igen, az azért hát az nem az semmi. De mondjuk azért kijön a matek, mert az 5 évadra, és azt hiszem 10 rész lesz mindegyik évadba, tehát ha így lebontod, akkor annyira nem sok?
Na jó, de most jelenleg a legdrágább sorozatként fut.
Hát igen. És nagy kérdés, hogy lesz-e belőle új trónokharca. Mert itt ugye még csak annyi sincs, hogy nem tudnak regényekre támaszkodni, ahogy
az lehet, hogy előny is.
Mert hogy harmadkori történet lesz, és ott csak jegyzetek vannak Tolkientől.
A Silmarillok az abban nincs.
Valami olyasmi van, hogy nem lehet ám mindenből mozgóképes dolog.
Ja, mert
az örökösök nem mindenbe mennek bele.
Hát meg az mindig az van, hogy jó nagy köcsögök az örökösök.
Hát vagy nagyon sok pénzt kérnek, vagy valami, vagy utólag kérnek nagyon sok pénzt. Itt állítólag valami olyasmit olvastam, hogy azért lett harmadkor, mert arról tök jó dolgokat írt a jegyzeteibe Tolkien, mondjuk 5 oldalon összesen, és hogy az jó tollú forgatókönyvíró kezébe az kincses bánya. De mondjuk el is lehet cseszni, hogyha ha ilyen Taurielt, meg ilyen törpök fején ugráló elfeket, meg ilyen pajzson vízisi jellő tündeharcosokat raknak bele, azért ott el lehet csúszni.
Egyébként nekem az a fura, hogy ugye mostanában a sorozatok gyakorlatilag mozis, blockbusteres látványvilággal rendelkeznek. De hát basszus, ez tök fura, hogy ez most így megérje nekik, meg minden, mert kisképernyőn nézed. Vagy hogyha baromi nagy tévéd van, akkor az is csak a töredéke a mozivászonnak.
De lehet, hogy épp azért ér meg neki, meg gondolom, nem vagyok szakértő, de könnyebb CGI-t gyártani egy olyan termékre, amit a közösség nagy része kisebb képernyőn néz meg, mert minél nagyobb a képernyő, minél nagyobb a vászon, annál jobban látszik, hogyha nem raktak elég pénzt a technikába. Szerintem könnyebb tévére gyártani, meg amúgy nem is mindegyik sorozatban van annyi CGI, tehát hogyha a Trónok harca első évadát megnézzük, abban nem volt még annyi, csak amikor kiderült, hogy baromi egy sikeres sorozat, akkor meg tudták engedni maguknak, hogy minden egyes évadba tegyenek be egy látványos csatajeleted, de alapból azért szerintem megválogatják, hogy mikor, mire költenek, és hogyha bejön a sorozat, óriási siker, akkor lehet beletolni a pénzt.
Igen, és itt azért a készítőknek arra is fel kell készülni, hogy lehet, hogy te, Pisti, otthon egy ilyen robbanós régi videótonon nézed a sorozatokat, aminek még ott van a csikketerítő, meg a porcelánkutya is a tetején, de van, aki tableten nézi, van, aki laptopon, valaki a telefonján.
Jó, laptopon nézem, nem videótonon.
De valaki meg projektorral akkora képernyőn, mint ez a stúdió. És hú, én mennyit kaptam, amikor elkezdtem szídni a Trónok harcának a sötét csatás részét, hogy mert hogy ne a telódon nézd, te hülye cikkíró.
De túlzásba is vitted egyébként ezt a szidást.
2 méteres képátlójú plazma tévén, mint én. Csutka beállításokkal.
Ott nem az a kérdés, hogy mind nézett, hanem hogy milyen forrásból. Tehát, hogy HBO-gon nézted, akkor rá.
De egyébként a trükkök színvonalára visszatérve.
Na csak annyit akartam ezzel mondani, hogy van, aki igenis házi mozi rendszeren nézi a
De nincs azért
sok
olyan embernek házi mozi rendszere. marha nagy tévével. Tehát oké, van házi mozirendszer, de olyan baromi nagy tévéje, ami a fél falat betölti. Jó, lehet, hogy Amerikában van, de a világ többi részén nem hiszem, hogy az én bevett dolog lenne. Viszont bocsánat, még a trükkökkel visszatérve, tehát például egy trónok harca, de szerintem egy csomó olyan sorozat van, meg hát ráadásul ugye a trükköket általában észre se vesszük, mert egy csomó zöld hátteres felvétel van, tök sok mindenben, úgyhogy egy sima utcán vannak, vagy akármi.
Tehát... Ja, igen, vannak ilyen így készült videók, igen, hogy igen, nem igen. is gondolnád,
igen,
hogy,
amik így hogy
a piactér mögé a kikötőt a CGI-jel csinálták, mert olyan, mintha valahova igen. elmentek volna valami tengerparti.
Na, de hogyha például összehasonlítod ezeket, ott vannak mondjuk a DC filmek, amiknek retek szar trükkjeik vannak. Iszonyatosan ocsományak, és fú, bejön.
A Marvelről beszélni?
A DC-ről.
Ja, a DC, bocsánat.
A Marvel filmekben tök jó trükkök vannak, de a DC-nek vannak ezek az agyonszűrőzött szarjai, borzalmasak.
Akkor a különbséget nem szoktam észrevenni. Új Men in Black-ben nagyon durva látszik a CGI, amikor például felrepülnek egy ilyen motoron.
És
a Men in Black, az új Men in Black.
Ja.
És így nagyon kilógott a lólát, nem is értettem, hogy hogy lehet ezt
csinálni. Ezt majd a blockbusteres adásban kibeszéljük, most nevezzünk vissza a sorozatok világába. Ugye itt van még a nagy közönségkedvenc, a Szolgáló lány meséje. Ugye a Hulu-tól.
Közönségkedvenc, szerintem gyanítom, hogy a második évad már elindította az úton, ez meg kezd lecseggeni, tehát ez most már ilyen háttérvokál sorozat.
De bocsánat, hogy zárójában tudjuk azt, hogy mi a közönségkedvenc igazából a streaming korában, mert hogy a streaming szolgáltatók nem nagyon adják ki a nézettség adatokat. Tehát a Netflix is most bekamuszta egyik sorozatára, hogy az volt legnézett május első hetében, és nem tudjuk ellenőrizni.
Szerintem tehát, az, hogy... amiről sokat cikkeznek.
Hát azt
na, szerintem pont meg, ezt akartam ezt mondani.
Hogy... Nem így van, mert hogy a Szolgáló lány meséjéről nagyon sokat cikkeznek az újságírók, mert ez egy nagyon trendi téma. Főleg a...
Na de hát miért cikkeznek az újságírók? Mert látják, hogy azt olvassák az emberek.
Hát nem, én szkeptikus vagyok szerintem a újságírók, meg tudják oldani azt, hogy a közönség kedvelje azt, amiről ők beszélnek. Na de hát úgy ez... találják a híreket. Tehát, hogy nagyobb a bizonyos sorozatoknak a füstje, mint a lángja, én azt gondolom.
De miért rossz sorozat a Szolgáló lány meséje?
Hát én befejeztem az első évad közepén, de attól függetlenül még lehetne jó.
Én nézem, hát a második az nagyon leült, meg az egész 70 ilyen nyomor pornóba. Aztán most talán történik valami, de nagyon látványos, hogy a második évadra már elfogyott az irodalmi alapanyag.
Igen, ez is de egyébként, ugyanúgy kiütünk.
Egyébként újra nézve lehet, hogy az első is ugyanolyan lenne, csak akkor még újdonság persze. volt.
Nekem meg. Az volt a bajom az elsőben, hogy nagyon lassú volt. Tehát én azért szeretem a szerzői filmeket, tehát nagyon nem lehet azzal vádolni, hogy a Transformers-ekre vagyok rá bukva. De nekem is lassú volt. Tehát hogy az egy dolog, hogy a tempó lassú, de hogy konkrétan alig történik valami.
És... Hát annyi történik, hogy így tocsognak a nyomorúságban.
Igen.
Részről-részre egyre jobban.
Hát a harmadik évadnál én is aktívan nézem, már csak azért is, mert a barátnőm nagy rajongó, meg engem is ugye érdekel minden, ami disztópia és az apokalipszis utáni társadalmakat mutatja be, hiszen soha sem tudtad egy jó kis képregény témát honnan bírsz így elcsaklizni. Szóval engem nagyon-nagyon érdekel világépítés szintjén is, karakterek szintjén is, és én azt vettem észre, akkor elfordulok Sanyitól, aki nem látja, de
pisztelyek,
hogy a harmadik évadban ugye már ott tartunk, hogy nem a főszereplő csaj, akinek szurkolunk, hanem a Alexis Bledel által alakított másik lányka.
Én a főszereplő csajnak az lányka. Elejétől kezdve nem szurkoltam, mert egyszerűen agyfaszt kapok tőle, annyira idegesít.
Illetve az az érdekes, hogy behoztak most egy olyan parancsnokot, aki eléggé kettyús, a felesége még inkább. Ott volt úgymond az alapító atyák között, akik kitalálták ezt az egész ilyen elnyomó, ilyen férfi alapú, biblia alapú társadalmat. Viszont ő az ellenállóknak az egyik legnagyobb segítsége.
Félre magyarázott biblia alapú, meg torzított, szóval ezt azért ne...
Na, tehát igen, persze. De itt a karakternek az a lényege, hogy nem tudod nézőként eldönteni, hogy akkor ez most egy gonosz bolond, egy bolond gonosz, vagy csak így megjátsza magát, és valójában az ellenállást segíti, és azzal, hogy így embereket csempész ugye északra Kanadába. És emellé behoznak egy olyan világot, hogy a kis konyhás néniknek Márták, vagy hogy hívják őket? A Mártáknak a...
Konyhás néni!
Hát akik a kis főkötőikben, ugye mindig ott sose foglalkozik velük senki, mert mindig a piros ruhás szolgáló lányok, akik termékenyek, ők a fontosak, és a kis répapucoló kis néniket, meg kislányokat így sose foglalkoztak vele. És szerintem ott a forgatókönyvi meetingen valaki bedobta, hogy hát figyeljetek már, hát őket is mutassuk már be, hogy ők mi alapján kerülnek az egyes házakhoz, így ők találkozgathatnak egymással, és találkozgatnak, sőt, a kémeknek, meg az ellenállóknak a meleg ágya ez a közösség. Na, ne neves már egy ilyen komoly témánál.
Ez a konyhás téni, ez nagyon
hát de miért? Nem az. Hát, ha van szolgálónak, akkor van konyhás néni. A konyhás néni meséje.
Oké, folytasd.
Itt engem megvett a harmadik évad, mert a második adat én is egy picit untam.
A konyhás nénik benne van.
Igen, mert ez tök izgalmas. Hogy ott így mondják is, hogy hát ők aztán simán mászkálhatnak mindenfele, mert náluk nincsenek olyan szigorú szabályok, hogy ugye a... én sem írom kirögésnék. Tehát, hogy még a szolgáló lányok a tök rikító piros ruhájukba, fehér fityulájukba mindig kettesével mászkálhatnak csak az utcán. Ha már hárman összeverődnek, oda megy egy őr, és tarkon vágja őket a puskatussal. Jó esetben a puskatussal. És ezek a gonyászéni... Na, hogy kell ezt szépen mondani? Kisegítő személyzet? Vagy...
Ezek ilyen szolgák.
Hát a szolgák szolgáló lányok nem lehetnek, mert az már le van.
Jó, de a szolgáló lány is egy olyan hülye név. Hát semmi más nem csinálnak, csak megdugják őket. Amúgy meg ott lézengenek egész nap, meg elmennek a boltba.
De ezeknek a néniknek nincs ilyen kiválasztott státuszuk, ezért ővelük így senki nem törődik. És van egy nagyon-nagyon ütős jelenet, amikor elmennek így az uraságnak, meg az asszonyságnak a ruháit így kimosni. Egy ilyen tényleg egy ilyen világvégi helyre, ami régen valami gyárcsarnok volt, és ilyen bódéváros van mellette, tényleg egy ilyen lepusztult nyomortanya az egész, és akkor ugye a főhősnőnket is beöltöztetik konyhás néninek, és úgy csempészik be, mert ő meg akarja ismerni ezt a világot, hogy így az ellenállást meg az éjszakra embereket csempészést ezt így jobban tudja segíteni. És még ott mondják is neki, hogy na, itt szolgáló lányok nem lehetnek, mert itt egyszerűen az a sok vegyi anyag, amivel tisztítják a ruhákat, már a kipárolgásuk is annyira mérgező, hogy lehet, hogy a nemzőképességüket elveszítik a féltve őrzött szolgáló lányok. Itt viszont totál le van tojva, hogy a konyhás nénik azok így élnek-e, halnak-e. Úgyhogy nekem ebből a szempontból, hogy egy ilyen újabb mélységet adott a sorozatnak, meg a világnak, így nagyon jó a harmadik évad. Bírom nagyon, felkeltette megint az érdeklődésemet. És remélem ezzel mások is így vannak. Tegyél még egy próbát a sorozattal.
Nem győztél meg.
Most a Gyula elmesélte, szóval tök mindegy.
De az a baj, hogy annyi sorozat van, hogy valami nem kapok rá egyből, akkor nem fogok több évadot megnézni, hogy majd jó lesz. Melyikor van egy ilyen sorozat, amit most úgy nézek, a The Americans, nem is tudom, mi a magyar címe, amit mindenki nagyon dicsért, milyen zseniális, ezért megnéztem be 5 évadot, be fogom most fejezni, de a zseniális szakasz én még nem jutottam el. 5 hogy...
évad után nem jutott el a zseniális
szakasz? 4 évad után. Tehát, hogy, de azt nem mondom, hogy unom, meg hogy tök jó, hogy elnézegetem, de hogy nem emelgetném mondjuk a Breaking Bad, de vagy a Dróta egy kategóriában az egész biztos, ahhoz képest, hogy minden idők egyik legjobban járnak, mondják sokan. De fölmerült bennem, hogy most úristen, megnéztem 4 évadot valamiből, ami nem zseniális, nézhető, hogy mennyi minden nézhettem volna az idő alatt.
Na és mennyi minden? Sorolj egy párat.
Hát én most felírtam néhány címet, csak úgy érdekességképpen, hogy mi az, ami... Milyek azok a sorozatok, amiket így elkezdtem nézni, és nem azért hagytam abban, nem jó, hanem hogy úgy voltam vele, hogy megnézek egy másik évot, egy másik sorozatból, és ezek félbe maradtak, ezeket meg fogom nézni. Tök jó, csak hogy akkor a dömping, hogy egyszerűen nem jut már rá időm. Ilyenek például Deadwood. Imádtam nyilván, de mondom, megnézek valami mást. Néztem a Justified-ot. Justified. Szerintem egy baromi jó sorozat. Azt hiszem, abból van elég sok évad. Azt folytatni fogom. Van a Mad Men, a Híd, a eredeti Dán, a krimi.
Egy fél mondatban mondd már ezeket a sorozatokat, hogy mikről szólnak, miért lenne érdemes nézni.
Mondja már a Mad Men-et?
Azt ne. De mondjuk ezt a hidat, hogy mi az alapfelállás, mert hát, ha hallgatók majd a te ajánlásod alapján fognak rákattani.
Hát ez egy krimi, Dánia és Svédország határán játszódik. Uh-huh. Ott van egy híd, ami egyik fele Dániához tartozik, a másik fele Svédországhoz, és találnak egy hullát, ami hát átlóg a mind a két országban, és ezért közösen nyomozza a dán meg a svéd rendőrség, és ez egy krimi, tök jó van fényképezve, és az benne az érdekes, hogy a két nyomozó figura mennyire eltér egymástól. A férfi az egy ilyen átlagosnak mondható figura, a nő viszont enyhén autista, vagy aspergeres, és tök jó megjelenti ezt a, majdnem azt mondta, hogy betegség, de ez inkább ilyen kondíció. És ez ad egy ilyen tök jó ízt a sztorinak.
Na ami... és miket írtál még?
Luther, nem tudom, hogy megvan-e, az a Idris Elba sorozata.
Ja, persze.
Megnéztem az első évadot, nagyon szerettem, hogy meg akarom nézni a másikat is, csak ugye...
Igen, de ennek is hiszem, most volt nemrég az ötödik évada. De ez már csak ilyen két-három részes.
Igen, mondjuk az angol sorozatokban ez tök jó, hogy nem viszik túlzásba, tehát így 6 rész. Akkor van a Légió, ami nekem eléggé bejött, a Legion, Netflixes, nincs meg, pedig az képregény adaptáció, ugye?
X-Menből
van. Azt ajánlom a figyelmet, nagyon elborult. A Noah Wiley, a Fargónak a kreátora.
Igen, csináltam. És most föltöltöttek ez a HBO Go-ra is.
Tényleg?
Az egész évadot.
De nem Netflixes? Akkor azt összekevertem volna.
Egyébként azt vettem észre, hogy itt vannak tökre átfedések.
Igen, hát a Szolgáló Online-t én is az HBO Go-n nézem, hiába Netflix-t.
Nem Netflix, vagy az Hulu.
Tehát, hogy így vannak ilyen kooperálások azért a streaming szolgáltatók között is. Jó, persze ez régiófüggő. Hát gondolom úgy vannak, hogy akkor inkább a konkurenciánál nézzék legálisan, mint hogy
letöltsék. A Twin Peaks is Showtime.
Igen.
Ja. Ja, úgyhogy csomó címet írtam föl, meg olyanokat is föltem, amiket tudom, hogy valószínűleg tetszene, de mert nem volt még rá időm. Tehát ilyenek vannak, mint a Fleabag, amit most nagyon sokan dicsérnek, az egy brit sorozat, vagy a Maniac, az egy Netflixes cucc volt tavalyról, vagy akár a Hatalmas kis hazugságok, amivel nem kezdtem még bele, de által jó.
Jó, és azért azt hiszem 6 rész volt az évad, vagy 8, tehát nem is hosszú.
Meg vannak ilyen tipikus képregényes cuccok, amiket én rá vagyok izgulva. Punisher például, ami tudom, hogy egész jó. Ugye volt ez a képregényes széria a Netflixen, amit most így nagyjából beszüntetnek, ha jól tudom. Tehát a Jessica Jonesból még lesz egy évad.
Az most indul, azt hiszem, egy-két hét múlva.
Igen, de
volt a Fene Gyerek.
Luke Cage-nek is.
Fene Gyerek lett. 3 volt, vagy 2?
4. Először 4, és volt egy crossover is. Volt illetve 4, aztán 5. Volt a Fene Gyerek, volt a Jessica Jones, ez volt a két első, aztán volt a Luke Cage, meg az Iron Fist. A Luke Cage az kb. Bukott, az Iron Fistet mindenki utálta az elejétől fogva, és akkor ezeknek volt egy crossover a Defenders, ami szerintem elég szar, az egy évad volt összesen, és akkor a Daredevil második évadában föltűnt a megtorló, akit annyira szeretett mindenki, hogy kapott egy saját sorozatot.
Ja, de a Daredevil első két évvel láttam, és ez tök jó is volt. Csak a többiről pont a kritikák nem győztek meg, hogy nekem azt néznem kéne.
De a Daredevil harmadik évad az sokkal jobb, mint a második, és a Jessica Jones első évada is állati jó, meg a Punisher első évada, de a Jessica Jones első évada azért, mert a David Tennant játszik benne.
Azt láttam az első évadát, és nem...
A David Tennantnek szerintem minden perce arany volt. Van egy dolog, bocs, amiről majd még beszélnünk kellene, hogy mennyire változtak meg a sorozatnézési szokások. Tehát most már dara van.
Na igen, hogy ez a darálás, ami már többször is felmerült meg, hogy megváltoztak a tévénézési szokások. Igen, most már az van, hogy kijön a Stranger Things-nek a 8, vagy nem is tudom hány része, és akkor azzal neked 2 estéd elmegy. Nem. És tök jó szórakozol.
Egy.
Hát azért... Na jó, hogy... Nem szabad nappal nézni azt így. Elkezded este, sötétedés után, és hajnalra végzel vele. Ha nem alszol be, ahogy én szoktam.
És mi lenne, hogyha az HBO menne a Stranger Things, akkor kevés benne sikeres, vagy tök mindegy? Mert ugye ott nem tudod egyszerre megnézni összesen.
Ott biztos, hogy hetente adnák.
Tehát annak is megvannak az
de
előnyei.
De az sem hülyeség.
A Trónokharca sem működött volna szerintem a Netflixen.
Igen.
Meg a Csernobil sem biztos.
Rögtön vitába is szállnék veled, Pisti, aki a darálást emlegette, hogy az én azért nem ez a jellemző. Nem ez az egyeduralkodó dolog, hogy darálnak a sorozatfüggők, mert pont az olyan hetente jelentkező sorozatok az persze. HBO-n voltak jók, a Trónokharca, vagy korábban nagy kedvencünk a Westworld.
Fúj.
Amikor... direkt azért kerültek hetente adásba az epizódok, hogy a két rész között a rajongók azok konteókat gyártsanak, beszélgessenek arról, hogy most mi a fenéről szólt az előző rész, és hogy így gerjesszék a hype-ot.
Persze, ez tök jó dolog, de érted, hogyha ott van mondjuk egy olyan, aminek rögtön kiadják az első évadát, hát nincs az az ember, aki azt mondja, hogy ha majd a jövő héten megnézem a következő részt, mert egyszerűen hú, basszus, ott a következő rész, akkor nézzük. Ráadásul a Netflix az akkora sutyerek, az HBO-n is egyébként így van, hogy tudod, amikor a vége főcím elindul, akkor így elkezdődik a visszaszámlálás.
Egyébként azt ki lehet kapcsolni?
Én direkt nem kapcsolom ki. Mindegy, és a Netflixnél...
Igen, és automatikusan elindítja a következő
epizódot. Igen, és a Netflixnél is úgy van, egyrészt benne van ez a funkció, másrészt ők akkora sutyok, hogy még az intrót is át tudod ugrani. A részek intróját.
Mondjuk az nem biztos, hogy rossz dolog. Tehát
igen.
Vannak olyan intrók, amiket nem akarok újra nézni olyan sokszor.
Igen, de tehát ez a darálás az tényleg olyan, hogyha ott van a következő rész, akkor miért ne nézd meg? És hogyha ott van még egy rész, akkor miért ne nézd meg? És rohadtul kéne dolgozni, meg már álmos vagy, meg minden. De ott van még egy rész, akkor miért ne nézd meg?
Na ezért is mondtam a Netflixet, mert hogy rájöttem, olyan dolgokat nézek, amiket nem biztos, hogy akarok. Tehát, tehát ilyen 10/6-os dolgokat, vagy 10/7-es dolgokat. Hogy ott akkor a dömping vagy, szerintem megtehetjük, hogy kiválasztjuk a 10/9-es alapból azokat. Tehát, hogy valahogy szelektálni kell. Ha ennyi sorozat van, akkor... Tehát régen megnéztem, nem tudom, a Sliders-t, mert az volt a gyerekkoromban az egyik kedvencem, vagy egy fiúkoromban. Most már nem biztos, hogy megnézni, mert lehet, hogy lenne egy sokkal jobb, sokkal minőségibb verzió mondjuk a Netflixen. És azt szerintem egy tök jó dolog, hogy lehet szelektálni. Már hogyha képesek vagyunk rá, és nem az van tényleg, hogy nem tudjuk megnyomni a kapcsoló gombot. És
na de várjál.
Nem tudom, én mostanában mi nekem nem, mondjuk három részt szoktam adni a sorozatoknak, mert valamikor a pilot meg ilyesmi az elég béna, de hogyha akkor se tetszik, akkor nem nézem tovább.
Jaj, na jó. De nekünk, mint kulturális újságíróknak azért sokszor van az, hogy a 6/10-es sorozatokat is meg kell nézni, de mert hogy írsz róla egy pilot kritikát.
Hát
mert
jó,
más, csak egy másokat rész, tökre érdekel.
De csak tehát, egy rész, azt okay, hogy bírni.
Na de oké, okay, hogy te nézők, szimpla nézőként így azt mondod, hogy hát az egy gagyi sorozat, nem nézem. De hát nekünk meg már csak így úgymond kötelességből is meg kell nézni egy csomó közepes sorozatot is, mert igen. Ha más nem azért, hogy mint egy ilyen sötétben világosságot gyújtó fáklya láng, így megmondjuk az olvasóknak, hogy ne nézd meg, mert szar.
Jaj, hát el tudok is két is példát.
És az mert... olvasó mit mond? Csinálj jobban.
Vagy azt írtad, hogy szar? Már nézem is.
Nekem van két példám erre. Az egyik az Umbrella Academy, másik a Deadly Class, az orgyilkos osztály. Mindenkettőt azért néztem meg, mert hogy képregénybe kijött, és a kritikához ez nem árt, hogyha összetom, a képregény kritikához összetom hasonlítani a sorozat verzióval.
Na de már
de nem néztem volna végig ezeket, hogyha ha nincs a képregény.
Más kritikusi iskolák meg azt mondják, hogy ilyenkor ne foglalkozz a képregényes alappal, mert pont a
de bocsán, a képregényről írtam, és a sorozat alá vézett a szívbe.
Hát, ja, hát igen, hogyha így ilyen összehasonlító cikket írsz, akkor persze. De csomószor ugye az az érv, az érve a cikkszerzőknek, hogy egy Marvel blockbusterhez, vagy egy ilyen Umbrella Academy jellegű sorozathoz neked nem feltétlenül kell ismerned a képregényes alapot, hiszen pont az a mozgókép készítőknek a feladata, hogy úgyis egy egységes egészt kapjon a néző, hogy nem ismeri a képregényes előképet. Uh-huh. De azért ez nem mindig.
Pláne egy Marvel meg DC film, ez tök lehetetlen lenne, mert évtizedek óta mennek a képregények, és így nyilván össze-vissza csipegetik a...
Az az érdekes, hogy a filmeknél ez tök jól működik, tehát ott tényleg jól tudsz szórakozni úgyis, hogyha nem ismered az alapot. Van viszont egy csomó sorozat, aminek az esetében jobb a képregény. Ugye én az orgyilkos osztályt meg a Umbrella Academy-t is ide sorolom, hogy ott azért a képregény jobb.
És ezt mondom.
És nagyon félek, hogy a Lock and Key-t, mert ugye most már minden jó képregényből sorozat készül, ugye azt Joe Hill, Stephen King fia írta, egy baromi jó képregény, már magyarul is kapható.
Jön a Watchmen is.
De az volt valami előzmény, vagy folytatás, vagy miatt.
És ez az, hogy egy jó képregényből sorozatot csinálnak, ez sajnos most már nem biztos, hogy automatikusan jó sorozatot jelent.
Hát meg vannak olyanok, amik ugye megdöglenek, mint például az Arrow, az tök jó volt az elején, még hogyha ilyen tingli-tangli melodrámába öltöztetve is, de nem tudom, 7-8-9 akármennyi évad. A Flash is tök jó volt az elején, aztán az is hamar meghalt. Tehát
Most nem is nézek network sorozatokat, hanem tényleg csak HBO, Netflix, tehát az ilyen...
Csak a Church meg a VR, mi?
Hát igen, mert bizonyos témákról nem lehet beszélni, úgyhogy bele kell kalkulálni, hogy 40 perc plusz, akkor itt legyen reklámszünet, akkor ott föl kell vinni a hangsúlyt, hogy visszajönjenek a reklám után, tehát hogy ez megköti az írókat is.
Igen.
Meg hát egyszerűen szélesebb közönségnek nem lehet olyan kicsit nyersebb tartalmat tolni.
Még a 6/10-es sorikról jutott eszembe, ez most itt nagyon becsípődött, amit mondtál az előbb, hogy nekem van egy olyan perverzióm, hogy Stephen King adaptációkból így azért így próbálok mindent megnézni. És hát
Under the Dome.
Ott sajnos általában rosszak, de valami viszont tök jó. Illetve most már a fiának a műveiből is.
De ez most sorozatra érted?
A szegény ember Stephen King.
Sorozatra vagy filmekre?
Sorozat. Hát a sorozatokról beszélünk, Pisti. Tehát régen szerettem, amik ilyen mini sorozatok voltak.
De legutóbb ez a Castle Rock, ez ritka szám.
Hát igen, az
amilyen ígéretesen kezdődött, olyan rossz lett.
Régen bezzeg a Langorierek, meg a végítélet, az milyen jó volt. Azok voltak a 3/10-es.
Vagy a búra alatt.
És ugye a régi az is egy ilyen kétrészes tévés feldolgozás volt.
Igen, 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 igen.
Na, az viszont szerintem piszkosul jól sikerült. Illetve hát Stephen King fiának most éppen a Nosferatu című regényéből készül sori.
De nevezzük Joe Hillnek, és saját jogán is jó, ő nem Stephen King.
Miért,
fia.
Miért, mit mondtam?
Stephen King
szegény
fia.
Ember Stephen King-je.
Nem, de folyamatosan szegény. Hozzáteszed, hogy Stephen King fia. Nem, ő Joe Hill, aki egy regényírásban nem olyan jó, szerintem, viszont képregényírásban igen.
Figyelj, itt bemesélted nekem olyan Nosferatu rossz, elkezdtem olvasni, és tök hangulatos. Jó,
jó de basszus, 100 jó, oldalakon jó. Keresztül semmi nem történik
jó, de
benne.
Nagyon jó ötletek vannak benne, és ami miatt szeretik
soha
a fatert.
Nem vonom, tehát nem vonom kétségbe, állati jó ötletei vannak annak.
Stephen Kingről mindig azt mondják, hogy nem is a borzongatás része, az is jó, de hogy amihez ő igazán ért,
az
hogy,
a dráma.
Hogy, meg hogy olyan karaktereket mutat be, a melós, a pincérlány, a
vallási
sofőr,
fanatikus,
a vallási fanatikus, aki, ha nem is te vagy, de mondjuk a szomszédod akár egy ilyen is lehetne. Tehát, hogy így az átlag emberek, akik utána tök nem átlagos szituációkba keverednek, ebbe baromi jó King. És szerintem a fia Joe Hill is nagyon ügyes ebbe. Ugye a Nosferatu elején egy kislányt látunk, illetve ugyanőt már felnőtt korába.
De ez most és, a sorozat vagy a könyv?
Hát a sorozatban is ugyanúgy átvették ezeket a motivumokat, ami a könyvben volt, hogy ugye a lányka képes egy ilyen rozoga hídon úgy átbiciklizni, ja. Hogy a túloldalán ott jön ki, amilyen problémát meg akar oldani. Rögtön az első konfliktus az, hogy az Alkesz anyukája szegény elvesztette egy ékszert, ami miatt a brutális és bunkó fater megverte, de a kislánynál ez csak egy ilyen szokásos ilyen szülői konfliktusként csapódott le, amit ő meg szeretne oldani azzal, hogyha megtalálja a nyakláncot, akkor anyu és apu kibékülnek. És akkor ez van a fejébe. Egyébként nagy Knight Rider rajongó és David Hasselhoff rajongó, tehát nagyon kis aranyos. Süt a 80-as évek kulság minden oldalról, aztán a 90-es évek kulság is, és a 2000-es évek is. És a
90-es évek soha nem volt cool.
De hogy nem?
Nem.
Na majd az egy következő adás témája lesz. Na és a kislány, amikor átbiciklizik egy ilyen furcsa univerzumban, ahol így meg tudja oldani ezeket a gondokat, és akkor visszamegy, akkor így jóra fordulnának egy tökéletes világban a dolgok, de természetesen nem így lesz, és egy gonosz entitás is felfigyel rá, hogy ő ilyen furcsaságra képes. Úgyhogy szerintem a Joe Hill, a tudjuk ki fia, nagyon ügyes. Nagyon ügyes, és én tökre várom, hogy milyen sorozatok készülnek az ő műveiből, meg ugye a Faterral közösen is írtak sztorikat.
Igen, igen, igen.
Csupa kincses bánya a HBO-nak, Hulu-nak, Netflixnek és a többi streaming szolgáltatónak. Úgyhogy kíváncsi vagyok, mit hoz a jövő. Pláne, hogy a Stranger Things-el ezek megint ilyen felkapott témák lettek, hogy tinik a kozmikus gonosz ellen a 80-as években.
Lásd Dark.
Ami nagyon jó.
Amiből megnéztem két részt, mert úgy mondtad, hogy érdemes, és nekem eddig bejön.
Az is ilyen.
Tehát, hogy nekem a Donnie Darko feeling megvan, nekem a Twin Peaks feeling is megvan. Tehát igen, a szereplők a egymásról viszonyuk, hogy egymással kavarnak.
Mert mi ez a Dark? Nekem tökre kíváncsi.
Ez a német.
Német, fura valami.
Tehát két részt megnéztem, és még nem derült ki igazából, hogy miről szól.
Tehát az később se fog. Szerintem azt hiszem három évre tervezik. Három évadra, mert ugye ilyen ciklusok vannak a sztoriban is, és szerintem a végére fog összeállni az egész.
Na de mi a sztori? Valamit az első epizódból spoilerezzetek már?
Hát én krimiként
csinálok.
Hasonlít a Stranger Things-re, csak itt felnőttebb szerintem a célközönség. Tehát egyből van mesztelenség, kicsit erőszakosabb is.
De úgy, hogy tinik a főszereplők?
Hát annak a szüleik.
Igen.
A szüleik. Tehát és egy egész kisváros.
És egy gyilkossággal indul, nem, hogy találnak egy voltestet.
Ja, igen.
Tehát
igen.
Ilyen erősen Twin Peaks.
Azzal indul, hogy a kisrác apja felakasztja magát.
Igen,
flashback, és
neki
egy rémálom, de valóságban is megtörtént.
Igen, és egy ilyen, és külön ízt ad neki, hogy német.
Most kinyitottunk egy nagy zárójelet ezzel, hogy egy német sorozat is lehet menő, hogy ezt a 80-as években BMX-es gyerekek konfliktusokat oldanak meg, és utána átcsap az egész horrorba. Ilyet a magyarok miért nem csinálnak? Wostri Feri, meg Köbli Norbi nem akarnak egy ilyen sorit csinálni?
Hát így meg őket vendégnek is, szerintem elmondják szívesen.
De szerintem simán csinálnának, csak nincs rá pénz.
Na de hát ehhez aztán...
Túl sok pénz nem kell
sok pénz. Hát kimész a József Attila lakótelepre, aztán ott a gömbmászókán leforgatott, hogy a gyerekek ott dumálgatnak.
Tehát így minden
és akkor
kell...
utána meg elmész valami sötét helyre, kimész a hőerőműbe, ott a Budán, aztán...
Ott megnyílik valami portál, az pár perc CGI, ilyen misztikus zenét kevernek alá, és...
Simán lehetne egy tök menő magyar sorozatot is csinálni.
Átkerülnek pucsítani, igen. És jönnek a konyás.
Hát jobb, frappánsabb lezárást és végszót gondoltam, de érjük be ennyivel. Vaskis Anyi...
Szegény ember lezárása.
Na, ez jó volt.
Konyhás néni lezárása. Kezdem még egyszer.
Baskis Anyja a Filmvilágtól volt a vendégünk, Lakatos Pisti a port.hu élő triviatára osztotta az észt, én pedig Szűs Gyula voltam, a port.hu Star Wars felelőse. Tartsatok velünk a következő hetekben, hónapokban is. Most már tényleg felrakunk mindent iTunes-ra. Sanyi mondta, hogy addig nem megy haza, amíg ezeket nem csináljuk meg. Lesz itt Spotify, mit kell még elmondani? SoundCloud.
Spotify és iTunes, az a két legfontosabb.
Pornhub.
Minden lesz. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!
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 A műsor a Béton partnere.